Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Tatár Attila, a bankweb.hu alapítója, főszerkesztője van itt a stúdióban. Ahogy mondtam, a műsor elején állampapírok, lakossági megtakarítások, a 4000 milliárd, ami kivehető, írják a szakújságíró kollégák, és hát mindenki azt kérdezi, hogy ez a pénz, ez most hol találja meg a helyét. Marad állampapírban, nem megy tovább, mibe megy. Minden szektor szeretné megkapni ennek a pénznek egy részét, mert az nyilván pörgetné a saját szektorukat, meg a gazdaságot is. Volt egy nagy állampapír szavazás a portfólión, 10 000-en töltötték ki, ott is izgalmas dolgok voltak. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, Attila, hogy sok éve beszélgettünk, te befektetési tanácsadó vagy, rengeteget edukálsz, nagyon sok mindennel foglalkoztál, érzed a pénzpiacok lüktetését, az én véleményem szerint. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz most, ki hogy fog eljárni ezzel a kamattal, amit több mint 1 millióan kapnak, azt hiszem, hogy talán még többen.
Nagyon izgalmas helyzet ez. Én is azt hiszem, hogy ritkán van olyan lehetőség, hogy ekkora összeget fizetnek ki egy rövid időszakon belül, tehát ez mindenféleképpen egy olyan helyzet, aminél azoknak, akik ehhez a pénzhez jutnak, érdemes ezen elgondolkodni. Tehát én, ahogy mondod, hogy az oktatás és a pénzügyi tudatosság mennyire fontos, ezt megint arról az oldalról kellett volna megközelíteni a médiának, hogy emberek, itt a lehetőség, megint gondoljátok végig a pénzügyeiteket, és ezzel szemben megint megy a mindenki a maga lemezét próbálja fölrakni a lemezjátszóra, és azt lenyomni az emberek torkán, ami neki jó, pedig az embereknek segíteni kellene abban, hogy ezt a döntést hogy hozzák.
Jó, de hát az ingatlan szektor azt szeretne, hogy ingatlanba menjen.
Így van.
Az építőipar ugyanezt szeretni, az autóipar ugyanezt szeretni, a fogyasztási cikkeket.
És szerencsétlen döntnöknek kellene elég információval és tudással rendelkezni ahhoz, hogy jó döntést hozzon. És ezért mondom, hogy a tudás, tehát hogy vegye a fáradtságot és gondolja végig a pénzügyeit. Hogyha elkölti minden hónapban a teljes pénzét, akkor gondolkodjon el rajta, hogy nem jó. Ha most végre egy nagyobb összeghez hozzájut, akkor tervezze meg a pénzügyi folyamatait, készítsen egy befektetési portfóliót. Tehát én ezt tartanám ennek a helyzetnek az egyik legfontosabb üzenetének, hogy itt a lehetőség, most ez egy nagyobb összeg, nem kell havi 20 000 forintokból összerakni, hanem egyszerre egy nagyobb összeg
fölött. Hát kinél kisebb, kinél nagyobb.
Azért ez viszonylag szerintem sok embernél az ő lehetőségeihez képest is egy nagyobb összeg. Tehát ez az egyik, ami szerint fontos. Ha azt nézzük, hogy egy befektetési portfólión belül ki mit gondol, ez teljesen egyedi, az ő helyzete, életkora, családi céljai, kockázattűrő képessége alapján dől el, de azért vegyünk egy átlagot. Az egyáltalán nem gond, hogyha marad a pénz egy része állampapírba. De például láttam rengeteg helyen az interneten még mindig azt a prémium állampapírt írják 7,9%-a, hogy hú, de jó, szuper papír, vedd meg, ami áprilisban meg fog változni a kamatozása. Tehát ezt elfelejtik odaírni, ha nézd valaki mögé állampapírt akar venni, akkor nézze meg a nyilvános kibocsátási tájékoztatót, ami nem egy könnyed olvasmány, de nem is kell az egészet végigolvasni, keresse meg benne azt a 3 mondatot, és aszerint hozza meg a döntését, ne a 2 sor alapján. Ez csak egy példa, mert 7,9-ről 4,2 lesz április után, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy megvesz 2030 valahányig egy papírt, és már 3 hónap múlva annyira nem lesz fényes, mint ahogy azt ő gondolná. Aztán a bónusz állampapír az megint egy érdekes dolog, mert magas a kamata, viszont tudni kell, hogy a diszkont kincstár jegyhozamok alakítják negyed évente a kamatot. Tehát ez nem olyan, mint a prémium állampapír, hogy egy évig tudod, hogy mennyi a kamata. Tehát itt be kell vállalni egyfajta bizonytalanságot, hogy ez a kamat gyakrabban változhat. Nagyon jó terméknek tartom a babakötvényt, tehát hogyha valaki tudatosan, hosszú távon akar gondolkodni, ha már állampapírról beszélünk, és vannak gyerekek, akkor kár lenne ezt a pénzt otthagyni. Szerintem ebben is érdemes gondolkodni. Hogyha állampapírról beszélünk, akkor én szerintem az is egy nagyon jó lehetőség a gyerekes családoknál. Ha most váltja át valaki a forintját euróra, hát szerintem az nem a legjobb pillanatban teszi. Én itt azt szoktam javasolni, hogy apránként vásároljunk eurót vagy dollárt, Tehát ne egy nagyobb összeget egy adott pillanatban, ennyire nem is kedvező most az árfolyam, de azért megint egy bizonytalanság, hogy ki mit vár, és mit hoz a jövő. Ezért, ha 5-10 évvel ezelőtt elkezdte a pénz egy részét devizába áttenni, akkor egy jó döntést hozott, mert a tavalyi évben csak az árfolyamon jelentős pénzt keresett.
Ez megint a rövid táv, hosszú táv, így van.
Így van, tehát eleve a pénz egy jelentős részét hosszú távra kell elhelyezni. Aztán szerintem nagyon kedvezővé váltak a betéti kamatok, tehát sokan gondolkodnak abban is, hogy valamennyi pénzt, amire nem hosszú távon gondolkodik, az berakja bankbetétbe. Nem szabad elfelejteni, hogy itt jött az ECHO, tehát itt a kamat mellett most már ECHO-t is kell fizetni, és így már azért annak a kamatnak egy jelentős részét, 25-30%-át elviszik ezek a terhek. Ha még ehhez hozzáveszünk, hogy a tranzakciós illeték is jelentős mértékben megnő, akkor ezeket a szempontokat, ha nem figyel oda az ember és nem veszi figyelembe,
akkor meglepődik,
hogy a nagyon jó kamata borzasztóan le tud olvadni. Még a nagy sztár az ingatlan, amiről egy pár mondatot szerintem érdemes beszélni, mert mindenki már tavaly évvégén beindult egyfajta forgalomnövekedés a lakáspiacon. Én alapvetően a budapestit, még néha a megyeszékhelyeket figyelem, és itt érezhető volt már az, hogy egy befektetői réteg előre hozta a vásárlást, számítva arra, hogy az állampapírból kiáramló pénz az majd megjelenik a lakáspiacon, és ezért ők előre hozták már ezt a vásárlást. Érezhető volt egy élénkülés a piacon, de én akárhogy számolom, a mai lakásárakkal és albérleti díjakkal legjobb esetben is mondjuk egy 5%-os hozamot lehet kihozni. Annyira magasak a lakásárak, és itt megint egy nagyon érdekes dolog, hogy a világon mindenhol a jövedelmekhez viszonyítják a lakásárakat. Nekünk is ezt kellene megnézni, hogy nem csak befektetők vásárolnak lakást. Tehát van egy olyan réteg, aki lemorzsolódik és kikerül a lakáspiacról. Erről azért az utóbbi időben nem csak nálunk, hanem minden nagyvárosban szó van, hogy a megnövekedett lakásárak mellett, hogy lehet a fiatalokat, az első lakásvásárlást.
Valahogy helyzetbe hozni, mert
igen,
egyébként
mert
kiszorulnak
egyszerűen
a piacról.
Így van, így van. Tehát, hogyha most valaki egy olyan őrületbe él, hogy a lakáspiac állandóan növekedni fog, akkor javaslom, hogy nézzen rá, hogy a lakásárak a jövedelmekhez képest, ha egy grafikonra ránéz, akkor azért ennek van egy teteje, aminél nem tud tovább emelkedni. Ha a piacon 40-50% a vásárlóknak befektető, akkor ez a réteg, erről meg azt kell tudni, hogy ez egyszer vásárol, aztán nagyon sokáig ül benne, tehát ez nem egy folyamatos, hanem ciklikus vásárlói réteg, ez nem tartja életbe a lakáspiacot örökké. Tehát ha most igaza lesz mindenkinek, aki azt mondja, hogy legalább egy 10%-os áremelkedés még lesz idén a lakáspiacon. Valahol ott kell lenni a végének, mert nem tud tovább emelkedni, pont azért, mert a lemaradó rétegek, akik gyereke született és nagyobbba akar menni, családi állapot, munkahely, első lakásvásárlás, tehát akik a normál folyamatos vásárlói réteget, a keresletet biztosítanák a piacnak, az valahol lemorzsolódik és nem fog mozdulni, és ezért a tranzakció szám visszaesik, megint billen a kereslet kínálat, és ha valaki pont a csúcson vásárolta meg a lakást, és tényleg azt hiszik, hogy ez passzív jövedelem, de elárulom, hogy azért ezzel rengeteget kell dolgozni, akkor fizet a bérlő, nem fizet.
Eláztat, lelakja, amortizálja.
Költségek vannak. Igen. Tehát, hogyha ezeket figyelembe veszi az ember, és ilyen 5% körüli hozamért ezt bevállalja, az nem annyira jó döntés.
Az is érdekes, hogy a különböző generációk hogyan fognak most lépni, ugye, amikor ez a pénzbe.
Ez nagyon izgalmas, mert szerintem még azok, akik viszonylag kockázatvállalók és értenek a pénzügyekhez, és nem az első befektetési döntésüket hozzák meg most, azok számára is rendkívül izgalmas lesz ez az év. Ha utána néznek, akkor azt látják, hogy a tőzsdék az egekbe. Tehát onnantól kezdve, hogy azt hinni az ember, hogy a csúcson van, onnantól kezdve még egy 10%-ot legalább emelkedett.
Többre.
És itt is az a dolgok természete, hogy csak gondoljunk bele, hogy azok, akik egy jelentős nyereségen ülnek, tehát ez az a mechanizmus, ami megállítja az emelkedést, hogy van egy jelentős nyereségem a tőzsdén. Egyre többen hozzák meg azt a döntést, hogy ezt a nyereséget most már realizálom. És ahogy ezek a realizálásokból következő eladások eljutnak egy pontra, akkor bejön a félelem, akik kimaradtak eddig az eladásból, azok is gyorsan el akarnak adni, mert még ezt a nyereséget nem engedik elúszni, és hirtelen esés jön a piacon. Ez törvényszerű, hogy ezek a korrekciók kell, hogy jöjjenek.
Most kérdezték, hogy a politikusokat, minisztert, urat is, és azt mondta, hogy nem tartott, hogy ez külföldre menne ez a pénz, ez a kamat jövedelem, és abban sem gondolkodott, ha jól értettem, hogy ez most dollárrá vagy euróvá változik, ezt ugye megválaszoltad már. Mi a helyzet mondjuk a német befektetésekkel? Hát, hogy arról sokat beszélgettünk az elmúlt években. Most azért Németország megrogyott, nehéz helyzetben van, és hát sokan mások is nehéz helyzetben vannak. Vajon most a bizalom magyar befektetői oldalról külföld felé, Németország felé, az hogy változik? Változik-e?
Hát az egyik dolog, amit ilyenkor megnéz az ember, az a DAX index, ami a német tőzsde index, és egyfajta indikátora lehet annak, hogy mi történik. És hát csúcsokon van. Én azt hiszem, hogy ez a megrogyás, ez jó szó, tényleg történt egy komoly probléma a gazdasággal. Hoztak rossz döntéseket, kerültek rossz helyzetbe, de azért ebben a gazdaságban hatalmas lehetőségek vannak. Nem gondolom azt, hogy temetni kellene őket. Tehát az, hogy megrogyant az irodapiac, és tényleg az ingatlan szektor soha nem látott problémákkal küzd, ez egy lehetőség arra, hogy az ember most szálljon be hosszabb távon, és a meglévő euróját valamilyen helyre rakja. Ezen kívül van egy csomó olyan vállalat, amelyiknek a részvénye még egész jó, annak ellenére, hogy ez a őrület tart, és
hát nem tudnak.
Mindenki arról tovább beszél, hogy úristen, milyen bajok vannak Németországban, és erről azt hiszem, hogy egy külön alkalommal lehetne beszélgetnünk, de olyan félelmetes mennyiségű pénz van a rendszerben, hogy így mondjam, hogy akármi történik, ez a pénz akkor is a helyét keresi. Hála Istennek nem kerül vissza a reálgazdaságba, mert na akkor lenne igazán komoly infláció. Ez a megtakarítás, hosszú távra félretett pénz, a gazdagoknál lévő örült mennyiségű földgyűlemlet pénz, ez ott marad a pénzpiacokon, és erre példaként az aranyat szoktam fölhozni, hogy az utóbbi 5-10 évben látszik már, hogy az arany teljesen megváltozik. Egy spekulatív terméket csináltak belőle, együtt mozog a tőzsdeindexekkel. Hát régen az arany az a megtakarítási termék volt, volt egy ellentétes mozgása. Ha mindenki boldog volt, akkor nem vették az aranyat. De ez az őrült mennyiségű pénz keresi a terméket. A származtatott termékek hihetetlen köre. Tehát mindenre tudsz fogadni idézőjelbe téve a pénzpiacokon, mert már nincs annyi termék, mint amennyi pénz. És ez itt csúcsosodik ki, hogy egy DAX indexet az egekbe rántanak akkor is, amikor bajok vannak. 2008-as válság után a tőzsdék tápaszkodtak föl legelőször. Tehát mindenki boldogan lehetőséget látott abba, hogy áresés volt, és most kell vásárolni. Mert neki volt pénze vásárolni. A gazdasági szereplők nagy része elvesztette a munkahelyét, volt Magyarországon is egy 10 év, amíg megszenvedtük ezt a 2008-as válságot, és tényleg komoly problémák voltak, de a tőzsde az fél év után már emelkedésbe kezdett. Jó, tehát szóval ez az őrült pénzmennyiség, ez megváltoztatja a régi beidegződéseket és szabályokat.
Akkor az ökölszabály most az, hogy mindenki nézzen a reklámok, hírek, számok mögé, ugye?
Igen, és kamatok, egy kicsit százalékok. Tanuljuk meg megint a pénzeket kezelni, tehát ne a cikkek alapján, elemzések alapján döntsünk.
Vagy hát sok cikk alapján, meg
így van.
Sok tehát, vélemény hogy, alapján.
És lehetőleg objektív adatokat keresünk, ne az érzelmeket lássuk. Valahogy a világ ebbe az irányba megy. Mindenki érzelmi húrokat penget, és így akar hatni a másikra. Ami nem alapvetően baj, csak nem szabad hagyni, hogy elragadjon ez a hullám magával.
Hogyha pénzügyekről beszélünk.
Így van. Igen, ez jó, hogy hozzátettem.
Nagyon szépen köszönöm, Tatár Attila, bankweb.hu.